Beszélgetés a Szent Korona kiállításról. A mikrofonnál Bíró Magda.
A mai alkalommal beszélgetésünk a Szent Korona körül fog forogni. Aktuális ez igencsak, ma idén is, hiszen tavaly volt a Szent Korona éve, és januárra még áthúzódott az a kiállítás, ami a beszélgetésünk apropóját képezi. Hadd mutassam be rögtön kedves vendégeimet, a kiállítás két kurátorát, Farkas Arankát és dr. Pálfi Géza történész professzort.
Köszöntjük a kedves hallgatókat!
Mindketten!
Mivel ez a szakrális tárgy az elmúlt majdnem 2000 év alatt igen sok hányattatáson ment keresztül, el fogunk időzni egy kicsit a Szent Korona története körül. A hazakerülését ünnepeljük. Hogy is történt ez, mikor és hol játszódott le a nagy jelenet? Farkas Aranka.
1978. január 6-án a Carter elnök különgépével érkeztek meg a koronázási jelvények, amelyek 53 óta kim voltak Amerikában. Hát ez nem akármilyen esemény volt, hosszú diplomáciai tárgyalások előzték meg, a magyar emigráció ellenkezése is szerepet játszott, és az, hogy nem mindenki merte volna hazahozni a koronát, odáig jutottak a tárgyalások Amerika és Magyarország között, hogy ezen a napon hazaérkeztek a jelvények. Mégpedig a Szent Korona, a jogar, a koronázási palást, az országalma és a koronázási kard. Rögtön a parlamentbe kerültek, ahol ünnepélyesen átadták Apró Antalnak, aki a parlamentet képviselte. Kikötésük volt, hogy ők a magyar népnek akarják ezt átadni, tehát vegyenek részt az átadáson a magyar nép képviselői, legyen ott Lékai Bíboros.
Az utca embere pedig meghatódva, szinte könnyes szemmel fogadta ezt az eseményt, amerre a koronát vitték, az utcákon tömegek álltak. Erről az amerikai küldöttség egyik diplomatája feljegyzést is készített. Annyira csodálkozott. Hallgassuk meg, mit írt.
Fogalmam sem volt arról, hogy mennyire szent számunkra ez a tárgy. Az emberek letérdeltek az út mentén, ahogy elhaladt mellettük. Rendkívül fontos volt számukra. Olyan volt, mintha fény vette volna körül. Sugárzott ezekre az emberekre. Hihetetlen volt. Síri csend honolt. Úgy vitték, mint egy gyermeket, ahogyan Jézus Krisztus ment a templomba, a galambok és édesanyja társaságában.
Az is egy kikötés volt, hogy a kutatások után azonnal kerüljen bemutatásra. Így hamarosan a Nemzeti Múzeumba kerültek, ahol kutatók kézbe vették a rég nem látott, vagy valaha nem látott tárgyakat. Kovács Éva és Lovag Zsuzsa ketten a koronát talmányozták, és a palástal is egy egész tím foglalkozott. Miután dokumentálásra soha nem kerültek az ékszerek az utóbbi évtizedekben, a Koronabizottság fotókat készítetett, és utána Szelényi Károly fotóművész, műtárgyfotós bízták meg azzal, hogy készítsen egy egész méreható és minden részletre kiható fotózást. Ennek kapcsán született Kovács Éva és Lovag Zsuzsa tollából egy könyv, és a felvételek a Korvina kiadó kiadásában.
Na most ezeknek a felvételeknek a nagyított formáját láthattuk a kiállításon. Valóban gyönyörű, óriási képeken minden részletet megcsodálhattunk. Itt valami szerepe van egy különleges technikának is ezeknél a színeknél és fényeknél.
Igen, hát mert látható. Ebben az időben, 40 évvel ezelőtt már ismert volt Magyarországon az úgynevezett szibakrom technika, ami egy különleges előhívási módszer, fémszínezék, állítólag 70 évig megtartják ezek a képek színüket. A Műegyetem jó 15 évvel ezelőtt a saját költségén csináltatott egy kollekciót ezekből a felvételekből. A színük valóban megmaradt, és ezt csodálhattuk, és remélem még egy-két évtizedig fogjuk tudni csodálni.
Van itt még egy nagyon érdekes részlet, és pedig a kiállítás helyszíne. És ennek a mélyén, a hátterében megint csak történelmi események húzódnak meg. Hogy is van ez a dolog?
Hát igen, a tanítványunk révén, aki dolgozik a török intézetben, az ő révén kerültünk kapcsolatba a török intézet munkatársaival, akik most az András út 62-ben egy gyönyörű palotában vannak. Ezt ők megvásároltak pár éve, és egy gyönyörű kiállító terem áll rendelkezésre a második emeleten, és hát kellett volna valami találkozási pontot találni, és akkor rájöttünk arra, hogy ez a korona Szulajmán szultán kezében is volt, és ezáltal is szerepet játszott a magyar történelemben.
Akkor hogy is került a Szulajmán kezébe a magyar korona? Pálfi Géza professzor úr.
Talán még térjünk vissza egy nagyon picit az 1978-as hazatéréshez, mert ugye nagyon érdekes, hogy volt amerikaiak kezében, akik egy világhatalom, és volt Szulajmán szultán kezében, aki szintén egy világhatalom. Szerencsére a Szovjetunió kezében nem volt, akik világhatalom, és ennek köszönhetően megmaradt a korona. Amikor 78-ban hazatért, majd Szelényi Károly azokat a csodás fotókat készített, amelyeket minden hozzám hasonló korú ismer, hiszen abból tanultunk, abból láttuk, abból ismerte meg Magyarország a Szent Koronát. Tehát érdemes még elmondani, hogy Kádár János nem lehetett ott az átadáson. A himnusz játszották, és a szózatot, és nem az internacionálét. Nem volt vörös zászló a parlamenten, és Kádár János nem lehetett ott a ceremónián, és a magyar vezetésnek meg kellett ígérni, hogy nem viszik el a szovjetek a Szovjetunióba. Tehát nem kerül egy nagyhatalomtól egy másik nagyhatalomhoz. Tehát ez az 1978-as...
Ezt bocsáss meg, fiatal hallgatóink valószínűleg nem is tudják elképzelni, hogy milyen körülmények voltak akkor, hogy ezeket így ki kellett kötni az amerikaiaknak.
Így,
hogy ne legyen vörös zászló, és hogy ne játsszák az internacionálit. Ezek nagyon érdekes részletek.
Így van, tehát olyan korban vagyunk, amikor Magyarország valójában szovjet gyarmat volt, és a szovjet gyarmatnak a bomlasztásában a korona hazatérése alapvető szerepet játszott. Ez tehát az 1978-as hazatéréshez, és ahhoz, hogy ezt a bomlasztó szerepet játszhatta, abban Szelényi Károly ezen fotóinak kiemelkedő szerepe volt, mert hogy tegyük hozzá az említett Kim, ugye Kovács Ivő és Svetnik Joachim azonosították Amerikában a Szent Koronát, ők nekik úgy kellett azonosítani, hogy soha nem látták előtte a Szent Koronát. Tehát fotók alapján azonosították. Az, ami 1978 után megnyílt számunkra, hogy a Nemzeti Múzeumba került a korona az amerikaiak kitételének köszönhetően, és Szelényi Károly és mások majd lefotózhatták, tehát a nagy közönség számára nyilvánossá vált, az korábban nem volt így. A koronát csak a koronázásokra, vagy 1938-ban a Szent István nagy ünnepségre vették elő, ott láthatta széles körben a nagy közönség, de amúgy a korona az életének 95%-át a koronaládában töltötte, csak a modern korban a fotóművészeknek köszönhetően került szélesebb körben a nyilvánosság elé.
Ha már itt tartunk, akkor foglalja össze talán egy pár mondatban, hogy került az amerikaiak kezébe, hiszen a második világháborúig Magyarországon volt, ugye akkor magyar állam független volt, és azt akkor nyilván próbálták menekíteni, vagy...
A koronaőrök ugye elásták, és ők árulták el a helyszínt, így kerül az amerikai hadsereg birtokába. Ő nekik volt egy speciális műkincsvédő alakulata. Ez a műkincsvédő alakulatnak köszönhető, hogy ma például van koronázási palást, hiszen egy külön tárlót készítettek számára egy Gordon Klein segítségével, aki az amerikai szabadalmi hivatalnak volt egy speciális szakembere. Tehát az amerikai hadsereg óriási szerepet játszott abban, hogy ma a koronázási jelvények léteznek, és amikor visszahozhatták, akkor lefotózhatták őket. És akkor ugorjunk vissza a másik nagyhatalomhoz, a szulejmáni kérdéshez. Szulajmán szultán ugye világhódító uralkodó volt, ő neki 1529-ben került a kezébe a korona. Őnek is sikerült megszerezni, ellentétben a szovjet csapatokkal, ugye 1944-45-ben, hiszen amikor Bécs felé vonult 1529-ben, hogy elfoglalja a császárvárost, ami egyet jelentett volna egyébként Magyarország elfoglalásával is, szerencsére ez nem sikerült, viszont Visegrádon őrzik a koronát, tehát a késő középkor folyamán, és Visegrád várát elfoglalva a kezébe került a Szent Korona. És nem csak a Szent Korona került a kezébe, hanem itt a Mária Rádióban talán érdemes elmondani az esztergomi érsek is. a kezébe került. Az esztergomi érsek túsz lett a szultán kezében. Az esztergomi érsek Várdai Pált magával vitte, és magával vitte még Perényi Péter koronaőrt, és a Szent Koronát is, és a kudarcos bécsi ostrom után úgy döntött, hogy kiiktatja őket a politikából, és a kincstárába viszi a koronát. De a Duna mellett Tas községnél, ahogy a szultáni hadinapló leírja, a Szulejmán szultán meggondolta magát. Nyilván az esztergomi érsek és Perényi Péter koronaőr elmagyarázták neki, hogy ha elviszi a Szent Koronát, akkor többé Magyarországon nem lesznek legitim uralkodók, és Szapolyi János, akinek a fejére 3 évvel korábban rákerült Székesfehérvárra a Szent Korona, az ő legitimitása vagy az utódai legitimitása is megkérdőjelező. És ez a nagy uralkodó fölismerte azt, hogy még ő is felhasználhatja a koronát, tehát hogy a magyar királyt a saját befolyása alatt tartsa, ebben a korona szerepet játszhat, és ezért úgy döntött váratlanul, nem tudjuk persze teljesen a kulisszák mögé nehéz nézni, de valószínűleg a magyarok elmagyarázták neki, hogy csak az lehet magyar uralkodó, akivel a Szent Koronával az esztergomi érsek és Székesfehérvárat megkoronáznak, a középkori hagyományoknak szerint, és visszaadta, visszaküldte János királynak, és az új kutatások szerint az 1540-es évekig a szapolyaiak kezében volt, előbb Visegrádon őrizték, majd pedig Erdélybe vitték. Tehát van köze a törököknek is a koronához, egyszer volt a birtokukban, és még amit talán érdemes kiemelni, többször menekítették is azután a magyarok a törökök elől. Tehát...
Igen, ugye ott tartottunk, Szapolyai János kincses ládájába került. Az erdélyi fejedelmeket abban az időben, amikor Erdélyben volt a korona, nem ezzel koronázták, vagy őket nem is koronázták talán?
Szapolyi János Zsigmond még választott magyar király, majd akkor lesz fejedelm az 1550-es évek után, amikor kialakul az erdélyi fejedelmség, de ő édesanyja Izabella királyné korábban adja vissza a Szent Koronát, tehát az erdélyi fejedelmeket nem is koronázhatták volna a Szent Koronával. Ugye ekkor még nincs erdélyi fejedelemség, Szapolyi János Zsigmond még választott magyar király, majd akkor lesz fejedelm az 1550-es évek után, amikor kialakul az erdélyi fejedelmség, de ő édesanyja Izabella királyné korábban adja vissza a Szent Koronát, tehát az erdélyi fejedelmeket nem is koronázhatták volna a Szent Koronával, nekik egyébként nem is koronázásuk volt, csak választásuk és beiktatásuk, a választották őket a fejedelmek, a beiktatás pedig, ugye ezt kevéssé tudják talán a magyar emberek, török felségjelvényekkel történt, hiszen az erdélyi fejedelmség egy speciális belső autonómiával bírt, de sajnos oszmán gyámkodás alatt fejlődött a 16. században, tehát a fejedelmeknek a fejére így nem kerülhetett természetesen a Szent Korona.
Pedig második Rákóczi Ferenc fején nagyon szívesen tudtam volna a koronát, így a múltban is, mert ha valaki, akkor ő igazán méltó volt rá, vagy lett volna rá. Na most ugye beszéltünk arról, hogy menekítették többször a koronát a török elől is. Erről még tudna esetleg valamit mesélni?
Igen, ha már Rákóczi szóba kerül, Rákóczi elől is menekítik, méghozzá magyarok menekítik magyar elől. Ugye, miként magyarok küzdenek sokszor a magyar koronáért, tehát magyar az Árpád-korban, vagy az Anzsú-korban, vagy éppen Hunyadi János Mátyás idejében mindig különféle csoportosulások szeretnék megszerezni a magyar koronát, mert akinél van a korona, annak van esélye a hatalomra jutni, és magyar király címet megszerezni. Rákóczinak erre nem volt esély, hiszen ő előle is elvitték a bécsi udvar a magyarokkal szoros együttműködésben 1703 végén a Rákóczi szabadságharc kitörésekor, amikor a kurus csapatok fenyegetik Pozsonyt, a Szent Koronát. A Szent Koronát sokszor menekítik idegen nagyhatalmak elől. Ilyen volt a tatárok 1241-ben, amikor Dalmáciába menekítették, ilyen voltak többször az oszmán törökök, tehát Szulejmán a birtokába jutott, de 1663-ban, 1683-ban menekítették Pozsonyból, akkor már Pozsonyban őrzik, hiszen Visegrád török fennhatóság alá került, Pozsonyban őrzik a koronát, és úgy szállítják el többször Bécsbe. Tehát többször van háború idején való menekítés, a középkorban vannak trónviszályok, illetve egyetlen egy igazán törvénytelen elvitele van, amit a hallgatók is jól ismernek, amikor II. József rendeletileg Bécsbe szállította a koronát. Amit most összességében tudunk a friss kutatásokból, hogy 1205-ben vitték el először, ugye 1945-ben utoljára, és 1978-ban tér haza, 1205 és 1978 között most az új kutatásoknak köszönhetően 11 külföldre vitelt ismerünk. A középkorban 4-szer, a 16-18. Században 5-ször, és a modern korban 1853-ban is elviszik, megtekinti Ferenc József bécsbe, majd pedig ugye a II. Világháború alatti menekítés, és a 11 hazatérés során összesen 770 év telt el ezen időszakból, és 135 évet volt távol a korona. Tehát nagyon jelentős az az időszak, amit nem töltött Magyarországon, és az is érdekes, hogy hogyan tér haza. A 11 hazatérésből 7 koronázásra vonatkozik, ami jól mutatja a magyar koronának, ennek a különleges erekének és felségjelvének a kiemelkedő szerepét. És az is érdekes, talán érdemes elmondani, hogy ugye az amerikai a legtávolabbi távollét, de nem az a leghosszabb. A leghosszabb pont az említett erdélyi fejedelmi átadás 1551 után, amikor 1608-ig 57 éven keresztül előbb a bécsi, majd a prágai udvarban őrzik a koronát, és a 11-ből 10-szer járt Ausztriába, 7-szer Bécsben, ami jól mutatja, hogy azért a magyar történelem szerencsére legalábbis összességében Közép-Európa sorsával függött össze, és nem mondjuk a hódító keleti nagyhatalmakéval.
Most volt még egy nagyon izgalmas része a korona történetének, talán a legdrámaibb jelenet a szabadságharc bukása után. De talán akkor azt hadd kérdezem meg, hogy hol őrizték akkor a koronát, hogy Kossuthék el tudták magukkal vinni, amikor a kormány Pestről Debrecenbe költözött 49 felén.
Könnyű a válasz, ugye 1790-ben, amikor II. József kincstárából visszatér Magyarországra a korona, akkor már nem Pozsonyba viszik vissza, hanem Budára. Ettől kezdve Budán őrzik egészen 1900...
Melyik templomban, vagy hol?
Budán a Szent Zsigmond prépostság épületében őrizték először, majd később a Budai Vár speciális korona termébe kerül, egy páncélterembe már a 20. század folyamán, és Kossuthék azért juthattak könnyen hozzá, mert a Budai Várból egyszerűen le kellett hozni, és a parlament erről határozott, és egy parlamenti bizottság még fel is töreti a koronaládát, hiszen a láda kulcsét Bécsben őrizték, hogy meggyőződjenek arról, mert olyan hírek jártak, hogy ugye Ferenc Józsefék és a császáriak elszállították a koronát. Nem szállították el, 1849. januárjában Budáról Debrecenben viszik a koronát, majd visszaszállítják a nyár folyamán, és amikor a szabadságharc végveszélybe kerül, akkor egészen az ország határáig, temesvári vereség után Orsováig.
Egyébként Görgei naplójában benne van az, hogy felmerült bennük, hogy felajánlják az orosz szárnak a koronát, hogy Magyarország független maradhasson, de aztán ezt a gondolatot elvetették.
Igen, a temesvári vereség után ugye és a fegyverletétel után ennek már nem sok alternatívája volt, utána már az egész kormány menekül, ugye Szemere Bertalan, a miniszterelnök volt felelős akkor már a koronáért. És az az érdekes, hogy mivel tudták, 1608-ban törvényt hozott a Magyarországgyűlés arról, hogy a koronát az ország határain kívülre nem lehet vinni, Szemere úgy döntött, hogy nem viszi el török területre. Tehát itt még van egy kapcsolódás a törökökkel. Ugye felmerülhetett volna Szemerében, ugye a szabadságharc vezetői emigrálnak Törökországban, először bolgár területre, amely akkor Törökországhoz, az Oszmán Birodalomhoz tartozott, de a koronát itt hagyták, és Orsavánál a török határ közelében, de még magyar földön elásták. És 1849 őszétől 1853-ig 4 évig ott volt a föld alatt a korona.
Láttam egy képet, ahol ilyen különböző árkok voltak ásva, és ilyen nagy földkupacok, tehát nem olyan egyszerűen találhatták meg.
Így van, ez így van, a könyvünkben hozunk erre új képeket is, amely ezeket a kutató árkokat mutatják. Újonnan feltárt képek a bécsi levéltárból, Manher Szorsolya kolléganőm találta meg őket. Valójában Kossuth egykori titkárának köszönhető egy kettős ügynöknek, egy Varga nevű kettős ügynöknek az, hogy elárulták a korona rejtekhelyét. Csak heten tudtak arról, hogy hol ásták el a koronát, a 4 szemtanú, és még 3-an megtudták.
Ez a Varga tulajdonképpen ott volt a elásáskor?
Nem, ő nem volt ott. 4 szemtanú volt ott, és azon kívül megtudta még Batthyány külügyminiszter, Kossuth, és még valaki az egykori magyar kormányzatból. És az a paradoxon...
Persze, csak körülbelül tudhatták.
Így van, csak körülbelül tudták, de a szemtanúktól nagyjából lehetett tudni, hogy mik azok a terepjegyek, amik alapján ez megállapítható, tehát milyen eperfa, milyen árok, milyen patak mellett kell keresni. És a paradoxon az, ez nagyon furcsa a magyar történelem, hogy Herman Robert és Manner Czorsó ő kutatásiból az derült ki, hogy majdnem biztosan állíthatjuk, hogy Kossuth árult el. Az a Kossuth árulja el a titkot, aki azért küzdött, hogy ne kerüljön a Habsburgok fejére a korona, mert ugye ő nem tudta, hogy a kettős ügynök ekkor már egykori külügyminiszteri titkára már a császáriaknak dolgozik, Kossuth elárulja, és ennek segítsége...
Ő neki árulta el
Kossuth. Így van. És
de akkor ő nem tudta, tehát nem a...
Persze. Csak hogy mennyire, nem tudatosan, de mennyire paradox a magyar történelem, hogy az a Kossuth, aki a trónfosztásban alapvető szerepet játszott, és aki ugye leszedeti a Szent Koronát a magyar címerről, és így alakul ki a Kossuth címe, az ő nem tudatos cselekedetének köszönhető, hogy a korona megtalálják, a korona később Ferenc József fejére került, a korona visszakerült a magyar államcímerre, de örüljünk, hogy Kossuth elárulta. Tehát hálásak lehetünk Kossuthnak, mert ha nem árulja el, akkor lehet, hogy ma nincsenek a koronázási jelvények, és akkor Szelényi Károly sohasem fotózhatta volna le őket, hiszen ha nem találják meg a jelvényeket...
Tehát a többi tanú, mert ugye négyen ott voltak és látták, azok eltűntek, azok nem árulták el?
Úgy tudjuk, hogy nem árulták el. Az új friss kutatások szerint, hogy a kettős ügynöknek Kossuthon keresztül jutott a bizalmas információ birtokába, de még egyszer hangsúlyoznám, legyünk hálásak Kossuthnak, mert ha nem találják meg, akkor ma nincs palást. Mert a palást teljesen elpusztult volna, ha még sok évig a vizenyős talajban van a koronaláda, és lehet, hogyha nem találják meg soha, akkor ugye ma az a terület, ma már az Aldunai vízlépcső elárasztott területe, tehát akkor a koronaláda lehet, hogy víz alatt lenne ma, és soha nem lettek volna újabb legitim uralkodók, és ma nem csodálhatnánk meg a magyar parlamentet.
Az az igazság, hogy nem tudja az ember visszatartani azt az érzést, hogy ezt azért valahogyan felülről is segítették, hogy ez így történjen, és hogy nekünk meglegyen a Szent Korona, és hát annál jobban meg szeretnénk becsülni. Most akkor idézzünk el egy kicsit, vegyük szemügyre jobban a koronát. Melyek azok a részei, ugye a kiállításon megcsodálhattuk a részei, melyek azok a részei, amelyek bizonyítják, hogy nem lehet azonos ez a mai Szent Korona azzal, amit Szent István kapott Szilveszter pápától?
A mai állapotában a korona biztosan nem volt Szent István fején, mert olyan lemezek vannak rajta, amelyek az 1070-es évek előtt nem készülettek. Ami még biztosan kijelenthető, hogy 1256 az első olyan okleveles előfordulás, amikor a tárgyat már szentnek nevezik, ugye a szent királyokhoz kötik, így Szent Istvánhoz mégis hozzá kapcsolják, tehát nem kell a tárgynak ténylegesen Szent Istvánhoz kötődnie, hogy Szent Istvánhoz kapcsolódjon, vagy a Szent Istváni államiságot jelképezze. Ezt jól bizonyítja a koronázási jelvények közül a kard, amelyet Szent István kardjaként írnak le, és egy 15. századi kardról van szó. Tehát más az eszmeiség, más egy gyerekének az eszmeisége. Itt a Mária Rádióban ezt a hívő embereknek ki lehet mondani, hogy egy erekének lehet akár több eszmeisége, mint a valóság tartalma, de ugyanolyan fontos lehet számunkra, és ez semmit sem von le az értékéből, és egyébként ez más koronázási jelvényeknél, német rómainál sincs másként, a különböző koronázási jelvények különböző időszakból származnak, de ettől az egész kollekciót mi Szent István kollekciójának tartjuk, mert hogy a Szent Istváni magyar államiságot jelképezi, és az valószínűleg a Szent Istváni korona pótlására készült a Szent Korona. 13. század óta ez majdnem biztosan kijelenthető már minden magyar király, aki legitim módon lépett hatalomra ezzel a koronával, ezzel a szentnek nevezett és erekjévé váló koronával koronázta.
Említsünk meg még a beszélgetés vége felé néhány jelentős koronázást, olyanokat, amelyek hát különösen ünnepélyesek voltak. Láttam egy képet ebben az előbb említett könyvben, ami Mária Teréziát ábrázolja, egy nagyon szép képet a koronázáson. Farkas Aranka, mit lehet mondani erről a képről?
Hát a koronázásáról is nagyon szép metszetek vannak, és ott látszik az ünnepélyesség, látszik a főuraknak a magasztos megjelenése, és hát minden, amit egy koronázásról be lehet dobni, ami különlegesség, és mondjuk magánemberként ez meglepett, amikor ezzel a témával megismerkedtem.
A mai állapotában a korona biztosan nem volt Szent István fején, mert olyan lemezek vannak rajta, amelyek az 1070-es évek előtt nem készülettek.
Hogy a magyarok koronázási dombot építettek, nem tudom, Géza, van más népeknél is ilyen, hogy koronázási dombon jelenik meg a király, és ott valamit csinál, mert ez a... Mert ugye ez érdekesség, hogy magyar vármegyékből a koronázás idejére földet hordtak össze, abból egy koronázási dombot készítettek, és oda fellovagolta az új király a karddala kezében.
Hát így van, ez egy magyar sajátosság, speciális magyar sajátosság, a késő középkorban alakult ki, 1440-ben még Ulászló király, ő még a székesfehérvári templom tornyából tette meg ezeket a sújtásokat a négy égtáj felé. Az utódai már mindig a város határán kívül emelt koronázódomban, így volt már Székesfehérvárot, így lett Pozsonyban, vagy ha kedves hallgatók elmennek Sopronban, ma is megvan Sopron városa fölött a koronázó domb, ahol 1625-ben harmadik Ferdinánd megtette ezeket a koronázó vágásokat. Ott ugye nem kellett mesterséges dombot emelni. Ferenc József ugye a Lánchíd pesti hídfőjénél a mai Széchenyi téren tette meg a vágásokat, és negyedik Károly pedig a Szentgyörgy téren Budán, és valóban Mária Terézia pedig egyedüli magyar király nőként, ugye azaz férfiként uralkodóként a pozsonyi koronázódomban jó lovas volt, tehát simán meg tudta tenni a kartvágásokat, hogy mennyire...
Női módra ült a lovon, én ezen mindig csodálkozom, hogy...
Igen, de egy jó lovas volt, ellentétben mondjuk negyedik Károly, akinek komoly problémái voltak, és gyakorolni kellett a kartvágás megtételét előtte, hogy ilyen kulisszatitkokat elmondjunk a hallgatóknak, hogy mennyire magyar sajátosság, én egy helyen tudok még a világon, a braziloknál, és a brazilok koronázási szertartásában Magyarországról kerül a koronázó domb, hiszen első Pedrót, akit a 19. század első felében koronáztak brazil királyá, ő neki a felesége egy Habsburg volt, és ők a magyar hagyományokból veszik át ezt a különleges szokást. Én is nemrég tudtam meg, hogy a magyar kartvágásoknak van egy egészen távoli recepciója Dél-Amerikában.
Még egy érdekességet megemlítenék, mert részt vettem egy előadás sorozaton, amit a Lendület munkacsoport éppen Pálfi professzor vezet, és hát ugye foglalkoznak a magyar koronázással kapcsolatos dolgokkal. A parlamentben tartottak egy egész napos előadás sorozatot, és ott az egyik előadó megemlítette, hogy erre a koronázási dombra ugye minden vármegyéből hozták a földet, és ez érdekesség, hogy negyedik Károly koronázására 1916 oda csempésztek egy kis földet az aradi veszőhelynek a földjéből is, hát amit Ferenc Józsefnél ezt még gondolom nem mertek volna megcsinálni, szóval ilyen különlegességek is előjönnek. Igen, ilyen különlegességek is előjönnek.
Ugye a negyedik Károly esetében valóban igaz, ez nem csak egy olyan helyről, hanem a Rákóczi szabadságharc meghatározó helyszíneiről is vittek földet. Tehát az utolsó koronázás az egész abszurd, mert egy Habsburg uralkodó koronázásán a Habsburg ellenes felkelések helyszínéről is visznek a koronázódomba, de ugye ez egy más helyzet. Magyarország nemzetállammá kezd alakulni, az új Habsburg uralkodó kénytelen ezeket elfogadni, ő azért ezen fölül tudott emelkedni. Ferenc József nyilván nem tudott volna felül emelkedni, és az ő koronázódombját nem ilyen földekből hordják össze 1867-ben, de 1867 és 1916 között a magyar történelemben is nagy változások zajlottak, és ezek a változások még a koronázódomb összeállításában is megmutatkoztak.
Erre a koronázásra Liszt, ez annyira ünnepies volt, hát ugye a kiegyezés egy nagy fordulat volt a történelmünkben, hogy erre az alkalomra Liszt Ferenc egy koronázási misét is komponált. Fejezzük be ezt a beszélgetést azzal, hogy belehallgatunk Liszt Ferenc koronázási miséjébe. Kedves vendégeinknek pedig köszönjük, hogy eljöttek, és elmondták mindezeket a rendkívül színes és viszontagságos éveknek ezeket az emlékeit.
Mi is köszönjük.
Köszönjük a meghívást, örülünk, hogy itt lehetünk.
Hallgatóinknak pedig még egy fontos információ. A Szent Korona kiállítás még megtekinthető január 31-ig a török kultúra épületében, az Andrássy út 62-ben. Beszélgetést hallottak az Andrássy úti Szent Korona kiállításról. Szerkesztő riporter Bíró Magda volt.
A lélek hangja.